Az ODR esetén pedig, noha nálunk elég élénk könyvtárközi kölcsönzés zajlik, szintén nem jelentek meg az adataink, és ennek az az oka, hogy a könyvtári kölcsönzés operatív részét a BME Omikos kollégák végzik, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani a rendkívül színvonalas munkájukért. Viszont az ODR jelenlegi struktúrája az csak egy hármas szereplős folyamatot tesz lehetővé, így a mi tanszéki könyvtárunk, ami kvázi egy kérőkönyvtárként jelenik meg, hiszen az olvasó kérését én továbbítom, ez itt nem tud megjelenni, hanem én egy olvasói profilral regisztráltam, és így indítom el a könyvtárközi kölcsönzéseket. Erre nem találtunk jobb megoldást, még annak idején Koltai Klári javasolta ezt, akiről hát itt is szeretnénk egy pillanatra megemlékezni, mert úgy érzem, hogy az ő hiányát fájdalmasan érezzük mindannyian, aki a könyvtárközi kölcsönzésbe dolgozunk. A másik, amit megnéztem, hogy ugyan a szakirodalomban mit találunk a tanszéki könyvtárakról. Végeztem egy gyors keresést a könyvtártudományi szakkönyvtár katalógusában, illetve a humánus adatbázisban a tanszéki könyvtár, felsőoktatási könyvtár és egyetemi könyvtár deszkriptorokra kerestem rá. Hát viszonylag kevés találatot találtam, és ezek is jellemzően az egyes tanszékeknek a szolgáltatásaira fókuszáltak. Főleg az utóbbi 5 évben szinte alig jelent meg látszólag a könyvtári szakirodalomban ebben a témában közlemény. A másik megközelítésem az az volt, hogy vajon hogy kerülünk mi ide, hogy egy tanszéki könyvtár az nevezhető-e szakkönyvtárnak, és hát a könyvtárosok kézikönyvét nyitottam ki először, ott annyira jó definíciót találtam, hogy én innen nem is haladtam tovább, mert úgy gondolom, hogy ez a megközelítés, tehát hogy egy bizonyos tudományterület meghatározott felhasználói köre számára próbál szakmai szolgáltatásokat nyújtani, ez nagyon jól lefedi ezt a definíciót a szakkönyvtárak tekintetében, és hát egy fontos elem még, hogy itt dokumentum tipológia szempontjából a gyűjtemény nem kötött, illetve az, hogy mindazokra az intézményekre igaz ez, akik ezt tudják és képesek is felvállalni. A szakkönyvtáraknál ugye természetesen, amikor belenéztem Rózsa Dávidnak a nemrégiben megjelent munkájába, a Szakkönyvtára holnap határán című munkába, hát itt sem találtam adatokat, ami nem meglepő, hiszen a szerző már a bevezetésben jelzi, hogy a felsőoktatási könyvtárakat csak érintőlegesen vizsgálja, illetve hát ugye teljesen jogosan ebben a munkában próbál exakt adatokra támaszkodni, amiből láthatjuk az előzőekből, hogy a tanszéki könyvtárak esetében csak nagyon-nagyon nagy kutató munkával feltételezem, hogy az intézmények megkeresésével lehetne adatokhoz jutni. Hát akkor miért is van az, hogy a tanszéki könyvtárunk felvállalja ezt a feladatot? Én úgy gondolom, hogy ennek a válasz az a történelmi gyökerekben keresendő. Az egyetemi szintű építészképzés a Műegyetemen 1870-ben indult meg. Ekkor jött létre az első tanszék, nem kisebb személyiség, mint Steinl Imre vezetésével, ami jellemzően egyébként a középkori építészeti tanszék nevet viselte. 2 évvel később Hausmann Alajos vezetésével az újkori építéstani, és utána később pedig az ókori építészeti tanszék Ziegler Győző vezetésével, akinek az egyik épülete, amit azt hiszem sokan láthatunk, amikor a Gellért térről a Műegyetem első legszebb épületét, az egyik legszebb épületét, szerintem a CH épületet látjuk. Ezeknek a tanszékeknek úgy tűnik, hogy kezdettől fogva voltak kisebb-nagyobb gyűjteményeik. Itt a meglévő könyveinkből választottam természetesen az illusztrációkat. A dokumentumok használata ugye a hallgatók részéről arra terjedt ki, hogy ezeken szemléltették az oktatók az építészettörténeti stílusokat, korszakokat, a művészettörténeti oktatásnak fontos eszközei voltak, és Hát vannak arra utaló jelek, hogy a hallgatók is használhatták ezeket a könyveket. Az oktatók részéről pedig, hogy különösen kezdetben nem voltak magyar nyelvű szakkönyvek, tehát ezeknek a fordításával, főleg német nyelvű irodalom fordításával, illetve hát későbbiekben ezeknek a könyveknek a segítségével készültek föl az előadók az előadásaikra, amit aztán a hallgatók jegyzeteltek. A másik pedig, hogy ahogy az tanszékvezetők listájából lehetett látni, hogy mind a vezetők, mind pedig az oktatók is nagyon sok esetben a kornak a jeles építészei, vagy építészet történeti, vagy elméleti kutatók voltak, és az ő munka végzésükhöz szükség volt a korszerű szakirodalomnak a beszerzésére, ami ugye akkor a 19-20. Század elleni szakirodalmat jelentette. Nagyon érdekes például, hogy ugye jellemző volt az építészeti pályázatok, és az időszaki kiadványokban jelentek meg mind a pályázatok kihirdetése, mind pedig a pályázati eredményeknek a közzététele. Ez például nagyon fontos forrás jelenleg. Két doktoranduszunk is van, aki kifejezetten ezt a témát kutatja. Ezt a két diát pedig azért tettem be, mert hát ez arra bizonyíték, hogy olyan könyveink vannak, amiket maga Steinl Imre használt, és ami a fantasztikus ebben szerintem, hogy ezeket a könyveket a mi hallgatóink vagy oktatóink ugyanúgy használják, mint bármely más könyvet, ami a gyűjteményben van, muzeális könyveket leszámítva természetesen. A többszöri átalakulás után, aztán az 50-es évek végén egyesítették ezeket a tanszékeket, aminek most a jogutódja ugye a mi tanszékünk. Ennek azért van jelentősége, mert ezután egyesítették a korábbi kisebb-nagyobb tanszéki, szertári vagy akár magánhasználatban levő gyűjteményeket is, és erre bizonyíték az, hogy a leltárkönyveink, a jelenlegi leltárkönyveink 1962-es bejegyzésekkel indulnak, illetve bizonyítékuk maguk a könyvek, amik tartalmazzák ezeket az állomány bélyegzőket, meg lényegében mindegyiket, amilyen formában valaha a tanszék működött. Egyébként nagyon kevés információnk van a korábbi könyvtárakról, eddigiekben nem történtek könyvtártörténeti kutatások, és nincsenek meg a korábbi leltárkönyvek katalógusok sem. Egyetlen kivétellel nemrégiben került elő a középkori tanszék könyvtárának a címjegyzéke. Ez egy több kéz által írott címjegyzék, ami feltehetően egyszerre szolgálta a nyilvántartás és a raktári vagy a katalógus szerepét is. Ezek a kék számok, ezek valószínűleg valamilyen raktári elrendezésre utalnak. Néhány évvel ezelőtt indult egy OTKA pályázat keretében kutatás a tanszékünkön, ami kifejezetten az építész képzés történetét kutatja, és több aspektusból, és ennek keretében dolgozták föl a kollégáim ezt a címjegyzéket is, ebbe a kutatásban én már csak a végén kapcsolódtam be. Ennek a kutatásnak a legfőbb konklúziója az, hogy feltehetően 1915 körül indult a címjegyzék lejegyzése, Möller István tanszék vezetése idején, illetve nagy bizonyossággal tudhatjuk, hogy ez a könyvtár, ez tartalmazta az egykori Steinl könyvtárnak az anyagát, és hát erre ugye a könyvekben is találtunk bizonyítékokat. A cél az természetesen az lenne, hogy rekonstruálni legalábbis elvi szinten ezt a középkori tanszéket, részben a könyvek kézbevételével, részben a szabványos bibliográfiai leírások elkészítésével, mert ez egy nagyon fontos forrás lenne az építészettörténet kutatók, a művészettörténészek, és hát nyilván a könyvtörténet szempontjából is. Hát ezt a kutatást reményeim szerint a következő hónapokban én fogom elvégezni. Mindezekből látszik, hogy miért is tekintjük mi a könyvtárunkat annyira egyedi könyvtárnak, feltehetően azért, mert ilyen hasonló gyűjtemény nincsen másutt az országban, és hát a kezdetek óta ugyanolyan gyűjtemény szervezési szempontok alapján folyamatosan gyarapítjuk. A könyvtárunk a tanszéki könyvtárakhoz hasonlóan elvben korlátozott a nyilvános könyvtár. A gyakorlatban azonban pont ez az egyedi gyűjtemény, illetve hát az a törekvés, mind a tanszék vezetés, mind pedig nyilván az én részemről az, hogy minél jobban, minél nagyobb hozzáférés biztosítsunk ezekhez a különleges anyagokhoz. Hát arra predesztinált minket, hogy ezt a szakkönyvtári funkciót, ezt lényegében felvállaljuk. Hát itt egy nagyon nagy nehézséggel találjuk magunkat szemben, hiszen a tanszéki könyvtár erőforrásai még annál is szűkösebbek, mert teljes mértékig ugye a tanszék költségvetéséből kell ezt fönntartani, és kérdés az, hogy meg tudunk-e birkózni ilyen országos szintű feladatokkal. A gyűjtőkörünk az az egyetemes és magyar építészettörténet, az építészet elmélet és a műemlékvédelem története, és hát teljes természetesen a kapcsolódó határtudományok. A 23 ezer kötetnyi állományunk az a BME kari és tanszéki könyvtárai között a második legnagyobb gyűjtemény. Könyveket, folyóiratokat és szakmérnöki szakdolgozatokat gyűjtünk, és vannak muzeális dokumentumaink. Lényegében minden nagy világnyelven, ez visszavezetve a 19.-20. század elejére is. Az állományunk majdnem teljes egészében a Szirén integrált könyvtári rendszerben van feldolgozva. A BME OMIK központi katalógusában azonban ennek az állománynak mindössze a 10%-a található meg. Ami nagyon fontos, hogy mik azok a feladatok, amiknek a tanszéki könyvtárnak meg kell felelnie. Hát az első és nyilvánvaló az a tanszéki oktatásnak a támogatása. A következő az a kutatás támogatás. A mi tanszékünkön nagyon élénk kutatások zajlanak, nem csak az oktatók, hanem a doktoranduszok és hát a TDK-zó hallgatók részéről is. Itt szeretném megemlíteni, Orbán Évának jelent meg néhány éve egy nagyon, számomra nagyon nagyszerű tanulmánya, ami az Általános Tudományi Egyetemen a kutatók szakirodalmi igényeit dolgozta föl. Egy nem reprezentatív kutatás volt ez, de úgy gondolom, hogy kitűnően lemodellezi, hogy mik azok a sajátos igények, amivel egy felsőoktatási könyvtár találkozik, és milyen lehetőségeink és milyen módszereink vannak. És én ezt nagyon nagy örömmel olvastam, mert azt láttam, hogy mi is ilyen szempontból jó úton haladunk. A harmadik pedig ez a hallgatói eredményesség támogatása. Hát egy felsőoktatási könyvtárban, vagy a felsőoktatásban ugye kifejezetten feladat ez a tehetséggondozás, és én nekem meggyőződésem, hogy a könyvtár hozzájárulhat nagyon is a maga eszközeivel ehhez a feladathoz. Nem véletlen, hogy a felsőoktatási könyvtári stratégia is ugye kiemelten foglalkozik ezzel az elemmel. Ezeket a feladatokat egy tanszéki könyvtár csak akkor tudja megvalósítani, hogyha a tanszék szerves egységeként működik, és megpróbál, és kell is olyan testre szabott szolgáltatásokat nyújtania, amire esetleg egy nagy könyvtárnak nincsen lehetősége. Gondolok itt arra, hogy nekem könyvtárosként lehetőségem van arra, hogy ismerem az oktatóknak és a doktoranduszoknak a kutatási témáit általában, és akár a folyó konkrét kutatásokat, ezeket rögtön be lehet építeni a gyarapítástól kezdve, a folyóirat szemlézésen keresztül, a napi munkába és információ nyújtásba. A könyvtár a tanszéken belül helyezkedik el, és ezért biztosít egy kicsit olyan intimebb teret, ahol sokkal bátrabban tudnak például a hallgatók egyáltalán létezni. És a harmadik pedig, hogy lehetőség van olyan személyes kapcsolat kiépítésére, hogy például, ha egy hallgató nálunk TDK-zik, komplexezik, diplomatervet ír, akkor az ő sajátos igényeit vagy szokásait azt figyelembe lehet venni, illetve hát egy nagyon közvetlen kapcsolat kiépítésére van lényegében lehetőség. Egy tanszéki könyvtárban nagyon sajátosak a használati szokások, hát ezt nem is részletezném különösebben. Itt csak azt emelném ki, amit korábban is említettem, hogy hogy napi szinten lehet követni azt, hogy mi az, amivel én a munkájukat segíteni tudnám. A hallgatók esetében ott megint differenciálni lehet a szolgáltatások között. A komplex terv vagy diplomatervet készítő hallgatóknál ott és a külföldi hallgatóknál is, ott az a cél, hogy egy kisebb terület számukra ez az építészet történet, tehát a lehető leggyorsabban megkapják azt a szakirodalmat, amiből ők dolgozni tudnak. Egy picit más a helyzet a TDK-zó hallgatóknál, mert a TDK-nak önmagában feladata a tudományos kutatás módszerének az elsajátítatása a hallgatókkal, és itt bizony nagy szerepet kap, és hát kap is a felhasználó képzés. Ugye mérnök hallgatókról van szó, akik korábban nem találkoztak azokkal a könyvtári kutatási módszerekkel, amikkel mondjuk a bölcsész hallgató. Tehát itt konkrétan meg kell nekik tanítani, hogy milyen katalógusok vannak, országos közös katalógusok, adatbázisok, teljes szövegű folyóiratbázisok, és olykor még azt is, hogy mi az, hogy külön lenyomat, mert hogy még életükben jelenlők ugye nem találkoztak. A külsős olvasóknál, hát ott a kutatás, itt arra az országos hatókörre térnék ki, hogy mindenhonnan érkeznek, személyesen is, és referenckérés formájában is a megkeresések, az amatőr helytörténészektől kezdve a miniszterelnöki hivatal jogi osztályán keresztül mindenki hozzánk fordul, hogyha egy építészet történeti problémával találkozik. A másik terület pedig a tudományos publikálásnál a másolás és a közlési kérések. Hát a szolgáltatások azok a szokásosak, itt kettőt emelnék ki, az egyik, hogy igazából a tanszéki könyvtári munkatársak számára akkor van nyitva a könyvtár, amikor én ott vagyok. Ha én 17:30 még ott vagyok, és ő neki akkor ért véget egy órája, és valamire szüksége van, akkor örömmel kiszolgálom, és a hallgatókat se küldöm el, hogyha ebédszünetbe beugranak az éptéri 5 tantárgyhoz 3 fotót elkészíteni. Ez nem jelenti azt, hogy én ilyen végtelen kiszolgáltatott helyzetben lennék, éppen ellenkezőleg. Ez egy nagyon nagy rugalmas, és én úgy érzem, hogy nagyon jól együttműködő rendszer, ami például most lehetővé tette a számomra, hogy egy kiadványszerkesztő tanfolyamra is elmehessek. A másik, amit kiemelnék, az a könyvtárközi kölcsönzés. Ez pontosan amiatt nagy lehetőség a számunkra, hogy az egyes kutatásoknak nagyon nagy a határtudományokról származó információs igénye, és hát ennek a bátorítása, ez nagyon megemeli a könyvtár használatot és a könyvtár kölcsönzési számokat is, és azt gondolom, hogy ez jelentősen hozzájárul például ehhez a tehetséggondozáshoz. Hagyományos másolat készítésre, tehát fénymásolásra nálunk nincsen lehetőség, a hallgatók jellemzően lefotózzák a telefonjukkal, amire éppen szükségük van, de új igényként merült föl a digitális másolatok készítése vagy készítetése. Ennek két oka van, az egyik, hogy az OTKA pályázat keretében a kutatóink, oktató kollégáim számba vették, és először nyomtatott formába közzétették a tanszéknek a rajz és fotó gyűjteményét, és ez olyan különös, olyan különleges darabokat tartalmaz, ami megnövelte az érdeklődést. Itt azt szeretném kiemelni, hogy a könyvtár és a tanszék hogyan tud együttműködni. Korábban ennek nem volt egy bevett módszere, most közösen kidolgoztuk azokat a protokollokat és ügymeneteket, ahogy ezeket az engedélyeket kezeljük, és az adminisztratív részét pedig én végzem, olykor a kutatást is. És hát azt gondolom, hogy ez egy viszonylag jól működő rendszert alakítottunk ki. A másik, ami szintén a könyvtár szerepét itt behozta a képbe, az az, hogy hát mindannyian találkozunk itt a szerzői jogoknak a kérdésével. Ez az építészeti tervek esetében még ennél is bonyolultabb. Nemrégiben jelent meg a jogszabálymódosítás az építészeti törvényről, illetve a szerzői jogi törvényről. Mi nagyon sokat vártunk ettől, de nem biztos, hogy megkapjuk azokat a válaszokat. Még nem volt időnk érdemben és részleteiben tanulmányozni ezt a jogszabálymódosítást. A tanszéki könyvtár mindenféle rendezvényeknek a helyszíne. Ez azt jelenti, hogy ott zajlanak olykor a szigorlatok, a vizsgák, a doktorandusz beszámolók, most például egy akadémiai építészettörténeti bizottság ülés. Ennek két haszna van, az egyik, hogy én rengeteget profitálok, mert én ezeken jelen vagyok, és mindig újabb és újabb friss információkat tudok meg. A másik, hogy a hallgatók egy kicsit, ha máskor nem, ilyenkor beleszagolnak a könyvtár légkörébe, és bátrabban jönnek bele közelebb. Én egy hírlevelet is rendszeresen küldök a kollégáknak, valójában nem hírlevél, hanem alkalmanként küldöm. Ebből én azt emelném ki, hogy visszautalnánk erre a kutatás támogatásra, hogy én próbálom a könyvtárügy és az építészettörténeti történéseknek lehetőleg minél nagyobb spektrumát figyelemmel kísérni, és kimazsolázom azokat az információkat, ami érdekes lehet az én kutatóim számára. Itt mindenre kell gondolni, például a KSH könyvtár karácsonyi nyitvatartására, mert tudom, hogy van olyan kutatóm, aki rendszeresen jár ide, és nagyon hálás volt ezért, egészen például a Kompassz adatbázis ajánlásáig, mert igen, vagy az EISZ-tel kapcsolatos hírek, és hát a hivatkozásokat is, ha már a kezembe kerülnek a folyóirataink, akkor azokat is figyelem. Tanszéki könyvtárnak van egy saját Facebook oldala, ez egy meglehetősen időigényes feladat, én próbálok napi szinten posztolni, az átvett tartalmakat azt minden esetben elolvasom, mert olyat nem teszek ki, amit magam meg nem győződtem róla, hogy megfelelő, és hát a saját tartalmak előállítása is az egy elég időigényes feladat, ezért is részese ugye a könyvtár a tanszék életének. Összeállítom a külön, kitalálom egyáltalán a tartalmakat, fotózok, jelen vagyok, próbálok minél jobban benne élni ugye a tanszék életében. És két hónappal ezelőtt kaptam meg az újabb feladatot, ez a tanszék Instagram oldalának a működtetése, ami egy egészen más típusú feladat. Itt tényleg a hallgatókat szeretnénk és képi eszközökkel megszólítani ugyanazokban a témákban, amiben egyébként a Facebook és a hírlevél is megjelenik. És végül pedig, hogy milyen lehetőségeink vannak. Az egyik, amit már említettem, ez a tanszéki rajztár. Ennek a feldolgozása ez megtörtént, illetve nemrégiben került föl a digitalizált változata a dokumentumoknak az egyetem repozitóriumába. Ez több mint 7200 tételt jelent, és feltehetően a könyvtár forgalmát ismét csak emelni fogja. És hát ezen kívül nem a könyvtárban, hanem a tanszéken vannak mindenféle dokumentumok. Itt a például legutóbb került most elő 200 darab körülbelül hallgatói feladat, ami falukutatásról szólnak, és valami egészen speciális forrás jelentenek. Tehát érdemes velük foglalkozni. A kéziratok azok ugye például hagyatékokból, a megjelent kiadványok kéziratos formái, a soha meg nem jelent kiadványok gépiratos formái, és hát irattári anyagok is vannak. A tanszéki diagyűjtemény szeretném még kiemelni, amivel szintén még egyáltalán nem foglalkoztunk ebben az elmúlt, vagy foglalkoztak az elmúlt 20, 30, 40, 50, 80 évben, ami szintén nagyon fontos szemléltető eszköz volt, úgyhogy még eredeti ilyen üvegdiáink is vannak. Hát a cél az természetesen az, hogy szeretnénk mindezeket az anyagokat feldolgozni, regisztrálni, valamiről már vannak regisztrációk, ezeket a nyilvántartásokat valamilyen formában összesíteni, kereshetővé tenni, és nyilván párhuzamosan digitalizálni, és ezáltal is hozzáférhetővé tenni. Amit még szeretnék hozzátenni, az az, hogy én tudom, hogy nagyon sok minden, amit elhangzott, azokra professzionális megoldások vannak. De én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk abban a helyzetben, amiben én is, hogy abból kell kihozni a legtöbbet, ami a rendelkezésünkre áll. Ha manuális módszerekkel, akkor manuális módszerekkel. A másik pedig az, hogy nekem meggyőződésem, hogy a könyvtári munkának van egy olyan szelete, ahol az olvasó és a könyvtáros személyes és bizonyos mértékig bizalmas kapcsolata az semmivel nem helyettesíthető. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.